Gyertek, nyissuk ki a Bibliánkat Máté evangéliumánál, és most ez egy ilyen ülős istentisztelet lesz, már én is azt fogom kérni, hogy maradjatok ülve, egy hosszabb részt fogok felolvasni, és így jobban tudjátok követni. A Máté evangélium 25. résznek a 14. versétől fogom olvasni Isten igéjét. Ez az Új Szövetség 34. oldalán található. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5. Ugyanígy az is, aki a 2 kapta, nyert másik 2. Aki pedig az 1 kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Úr Jézus, köszönjük neked a te igédet, köszönjük neked a te példázataidat, a te tanításaidat, és tudjuk, hogy élet van benne. Tudjuk, hogyha tiszta szívből hallgatjuk, és engedjük, hogy szólj hozzánk, akkor változást hoz. Így vagyunk most itt előtted, kérlek, hogy nyisd meg a mi szívünket, és taníts bennünket. Ámen. Ámen. Majdnem azt mondtam, hogy foglaljatok helyet. De. Tudjátok, hogy ebben az évben, minden hónapban valamilyen témának a megújulásáról beszélünk, valamilyen témában való megújulásról. Januárban mi volt az imádság, és ki volt a példa? Dániel volt, aztán februárban az igével való viszonyunk, ott a példa egy különlegesebb volt, nem Ászáf volt, Jósiás volt, aki ugye megtalálta a törvénykönyvet, és aztán teljesen az életét arra állította rá, Jósiás király. Aztán harmadik hónapban, márciusban, az Isten keresésében, és ott volt a példánk Ászáf, aztán negyedik hónapban, a megújulás a kereszt üzenetében, és ott ki volt a példa? Hát nem, Jézus ugye mindegyikre példa lehetne, úgyhogy ezért nem Jézust hozzuk példának, hanem mindegyikben ott van, de Pál volt, hogyha emlékeztek, hogy arról azt néztük végig, hogy Pálnak mit jelent a kereszt üzenete az ő leveleiben. És most ebben hónapban pedig megújulás a szolgálatban, és ebben a hónapban a példa az Péter. Péternek az esete, aki hát megjárt magasságokat is, mélységeket is, és volt neki egy pont, amikor igenis nagyon mélyen meg kellett változnia azért, hogy újra szolgálhasson. Azt szeretném kérni, hogy ezt a mai tanítást kétféle szemmel, vagy füllel hallgassátok. Az egyik az, hogy személyesen én magam, te magad, hogyan szolgálsz, mi az, amiben szükséges megújulást tenned. És a másik pedig egy picit az előjárósági választásra tekintve, hogy akiket támogatni fogunk, ők nekik minek kell igazából megfelelni, mi az, amiért imádkozhatunk őértük. Nem tudom, tudjátok-e, hogy nekem melyik az a hobbi, ami a legkedvesebb hobbim, amivel kiszoktam kapcsolódni. Na, jó van. Volt ott valami furcsa? Lepkegyűjtés. Igen, azt még nem. Az nagyon távol áll tőlem, de sose lehet tudni. A hegymászás. És hát ennek kapcsolatban honnan is tudnék hozni nektek példát? Elég sokszor hoztam már hegymászós példát, és most szeretnék hozni egy különleges példát, ami elég jól megmutatja, amiről ma szeretnék is beszélni. Nem tudom, tudjátok-e, ki ez a két fiatalember? Klein Dávid és Suhajda Szilárd, igen. Ők most azok, akik májusban, mondhatnánk, hogy picit is érdekel a hegymászás, azok biztos, hogy folyamatosan figyelik őket, ugyanis ők lesznek, ha sikerül nekik, az első olyan magyar emberek, akiknek oxigénpalack nélkül sikerül fölmászni a Mount Everest csúcsára, tehát a legmagasabb pontra. Már többen próbálkoztak, de ez még nem sikerült, oxigénpalackkal már voltak fönt, és itt látjátok egy ilyen kis térképet, ahol az alaptábor, ami olyan 5000-valahány száz méter magasságban van, tehát az a nulla szint tulajdonképpen, onnan hogyan lehet följutni a legtetejére. És hát nem tudom, látjátok-e, hogy ott a kicsit kinagyítom, a legtetejére mi van írva pirossal? Az a halálzóna. Tudja-e valaki, hogy miért az a halálzóna? Igen, nagyon kevés, oda van írva, hogy 25% az oxigén, képzeljétek el, 25%-a annak, ami itt van. A Tamás azt mondja, hogy azért már, hogy ott már nem lehet jól döntéseket hozni, ez az egyik dolog, de ez még nem is ez az igazi, még van más is, ami miatt az a halálzóna. Hideg van, meg hogy? Ja, ott halnak meg legtöbben. Igazából az van, hogy 8000 méter fölött, ha vagy, akkor ha nem csinálsz semmit, tulajdonképpen akkor is leépül a tested. Tehát ha alszol ott mondjuk 3-at, akkor tuti meghaltál, már nem tudsz lejönni egyszerűen. Tehát nem csak, hogy döntéseket nem tudsz hozni, hanem azt hiszem ott ők több kiló izmot fognak veszíteni az alatt az egy nap alatt, amíg ott vannak. Tehát ott már tulajdonképpen sokat nem lehet tartózkodni. Hogyha valaki ott szeretne időzni, akkor az biztos a halál fia. De ez is benne van valóban, hogy nehéz már ott döntéseket hozni, tehát előre kell ezekkel őt gondolkoznak, hogy ott majd egy bizonyos szituációban milyen döntéseket is hozzanak. Hát egy-két képet mutatok, itt így néz ki egy sátorozás ott a 7000 méter magasságban, és itt vannak mind a ketten. Miért is hoztam ezt a példát? Legfőképp azért, mert úgy néz ki, hogy van tehát olyan hely a Földön, ahol ha sokat tartózkodsz, akkor tulajdonképpen bármit is csinálsz, elfogysz és meghalsz. És ma egy ilyen helyről szeretnék beszélni, ami nem egy fizikai hely, hanem inkább egyfajta olyan életmód, ami hát hasonlít ahhoz, mint hogyha fölmásznál így a Mount Everestnek a csúcsára és ott időznél. Igazából még kívánatos is lehet ez a hely, mert majd látni fogjátok, nem is olyan rossznak tűnik elsőre, de Isten igéje azt mondja, hogy ha sokat tartózkodsz azon a helyen, akkor tulajdonképpen lelkileg, szellemileg meghalsz. Isten országában a szolgálat az lételem. Azt gondolom, hogy legfőképpen erről szól ez a példázat, ez a talentumos példázat. Hogyha valaki nem szolgál, és majd aztán beszélünk róla, hogy mit is jelent ez a szolgálat, de ha valaki tehát nem szolgál, akkor igazából szép lassan leépül a teste, a szellemi teste. Igazából visszaépül, és hogyha nagyon sokáig ott marad, akkor tulajdonképpen nem fog csinálni már semmit. Olyan, mint a levegővétel, a szolgálat. És ez is olyan, mint ott fönt, hogy talán érzed, de a sok-sok gyönyörűség az esetleg elhomályosítja a te szemedet. Amikor valaki fönt van, nem tudom, valaki látta az Everest című filmet, az egy 94-es vagy 7-es, nem tudom, talán 97-es tragédiáról szól, amikor úgymond kereskedelmi hegymászásban sokakat fölvittek a hegyre, és nagyon sokan meghaltak ott. Volt egy tanár, aki már többször próbálkozott, és már olyan késő ért oda, hogy nem lett volna neki szabad fölmenni a hegyre, de könyörgött a vezetőnek, hogy ha már itt van, akkor hadd menjen föl. A vezető tudta, hogy ebből baj lesz, de nem tudott ellenállni, a gondolkozás, hogy segítsenek az embernek, hogy mégis ő is átélje ezt az örömöt, de már nem tudtak lejönni, és meghaltak mind a ketten. És mi is valahogy így vagyunk, hogy elkezdjük ezt az életmódot, hogy nem szolgálunk igazából, és aztán utána már nem értjük, hogy mi a baj, és nem tudunk egykönnyen helyreállni. Erről szól tehát ez a példázat legfőbb. Egy érdekes dolog, hogy mikor is beszélt Jézus erről a példázatról. Mennyire fontos ez a példázat? Hol helyezkedik el a gondolataitokba? Ugye vannak különböző szakaszok az igében, vannak nemzetségtáblázatok, vannak a jelenések könyve, van evangélium, és mindenki azért elhelyezi, nyilván tudjuk, hogy az egész ige egy úgy, ahogy van fontos, de azért vannak olyanok, amiket úgy többször veszünk, és azt mondjuk, hogy fú, ez életbe vágóan fontos. Hogy hol helyezkedik ez a talentumos példázat? Krisztus ott beszélt erről, amikor már egészen közel volt a kereszthez, és ilyen témák vannak, hogy utolsó ítélet, a 10 szűz példázata, az okos és a gonosz szolga, aki hogyan várja vissza az urat, és az úri visszajövetele. Tehát abban a környezetben van, ami azt mondhatjuk, hogy a legfontosabb, az utolsó üzenetek között van, és amikor arról beszél az úr, hogy egyszer vissza fog jönni, és hogy akkor készen vagyunk-e. Az egész példázatnak a legfőbb üzenete az tehát, hogy ha nem szolgálsz, akkor hát mondhatom így, hogy akkor halálfia vagy, legalábbis ebben a példázatban, hogyha van neked egy talentumod, és ugye a példázatban az történik, hogy aki nem használt azt a talentumot semmire, az végül is a kárhozatra jutott. Úgyis az is benne van ebben a példázatban, hogy nem számít az, hogy tulajdonképpen milyen talentumaid vannak, vagy mennyi talentumod van. Ez teljesen lényegtelen. Van, aki 2 kapott, valaki 5, és az 1 kapó sem azért lett bajba, mert hogy csak 1 kapott, hanem azért, mert nem szolgált vele. Ami igazán fontos, hogy használod-e a te talentumaidat. Használod-e az életedet arra, hogy az Úrnak a javait, amit rád bízott, azt kamatoztassad. És azt mondja Isten igéje, hogy ez az Isten országában ez egy lételem. Ez olyan, mint a levegővétel. Mint mondjuk, így csinálsz, és kifújja a levegőt. És ezt csináljuk, én legalábbis elég sokszor. Valaki kibírja esetleg 3 percig, de tovább nem bírja ki. És hogy te meddig bírod ezt ki? De egy picit azért beszéljünk arról, hogy mit is jelent a szolgálat, mert már sokszor volt erről szó, de mindig újra és újra szeretném elmondani, hogy a szolgálat az nem az, ami látszik. Tehát nem az, hogy én itt kint állok, vagy akik a dicsőítő csoportban vannak, vagy a gyerekmunkában, vagy a takarítás. Nem azok a szolgálatok, amik meg vannak nevezve, azok is szolgálatok, de a szolgálat az sokkal inkább egyfajta hozzáállás az élethez, ami az egész életedet jellemzi. És azt mondta, hogy te azért vagy itt a Földön, hogy Istennek szolgáljál. És aztán valakinek vannak nevesített szolgálatai, Van, akinek nincsenek nevesített szolgálatai, de ez nem azt jelenti, hogy ő kevesebbet kapott, vagy kisebbet kapott. Ez ennek a fizikai világnak a berendezkedése, hogy bizonyos dolgokat meg kell neveznünk, hogy na te ezt a szolgáltatót fogod csinálni, te meg azt. De pont a törekvőn a fiatalokkal beszélgettünk erről, hogy milyen szolgálatok is azok, amiket lehet csinálni anélkül, hogy egyáltalán valaki tagja legyen ennek a gyülekezetnek. Mert ugye szoktuk mondani, hogy az szolgálhat a közösségünkben, aki tagja a gyülekezetnek, elkötelezte magát. De vannak olyan szolgálatok, amiket anélkül is lehet csinálni, hogy tagja lenne ennek a gyülekezetnek. Tudtok mondani ilyet? Például imádkozni. Hát senki nem fogja megtiltani neked, hogy imádkozzál mondjuk a gyülekezetért, vagy imádkozz az emberekért, aztán még mit lehet csinálni? Meglátogatni valakit, azt is szabad. Aztán még. Vigasztalni is lehet valakit. Húha, tényleg. Be lehet jönni ide az alkalomra, de el is lehet menni valakihez, és aki szomorú, meg lehet őt vigasztalni. Aztán valaki kezdett. Eljönni és bátorítani a másikat. Aztán még, meg mondjatok. Beszélgetni is lehet másokkal. Megosztani az evangéliumot. Például azt is lehet, hogy jövök és látok egy papírgalacsint, fölveszem és kitolvatom a kukába, nem én vagyok a takarító, de megtehetem. Sok mindent. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha belegondoltok, akkor véget se tudnánk hagyni, mennyi mindent lehet csinálni. És ezek mind olyan szolgálatok, amik ugyanolyan értékesek, mint ha valakinek van mondjuk egy nevesített szolgálat, hogy ő a gondok, éppen vagy az ajtónáló, mert ha csak ő csinálná ezt, akkor semmi nem működne ebbe a közösségbe. Tehát arról beszélünk, amikor a szolgálatról beszélünk, hogy milyen lelkület van benned, hogyan jössz például egy istentiszteletre, de nem csak az istentiszteletre, hogyan mész be a munkahelyedre, hogy te most szolgálni fogsz az Istennek, és éppen a munkahelyeden fogsz megvigasztalni valakit, vagy bátorítani, vagy az istentiszteleten, vagy otthonodba, vagy mit fogsz tenni, hogyan fogsz adakozni, akárhol, ahol vagy, és még sorolhatnám tovább. Azt mondja Isten igéje, hogy a szolgálat az egy lételem. Úgy is mondhatnánk, hogy egy újjászületett embernek egy belső kényszer arra, hogy érzi, hogy az Isten használni akarja őt valamire. És hogyha a világnak a gondjai, amit most az én példámban mondhatnám, hogy ott vagyok az Everest csúcsán, és azt mondom, hogy hát én innen már le se akarok menni, mert olyan gyönyörű, és itt akarok, még egyet akarok itt éjszakázni, akkor utána már nem fog tudni lejönni, ha még egyet éjszakáztam ott. És hogyha a világnak a dolgai elvonnak engem, és azt mondom, hogy hú, még ezt is kell, azt is, és én már nem tudok semmit csinálni, akkor nem fog tudni utána már tényleg semmit csinálni. A megbízó, a szolgálatra megbízó, az Jézus Krisztus. Hoztam, még bocsánat, mielőtt ezen tovább megyek, két ilyen kis dokumentumot, nem tudom, tudjátok-e mi ez a kettő. Az egyik az a kik a baptisták, a másik az meg a gyülekezetünknek a látás arról, hogy mi is a gyülekezet. És csak szeretném mondani, hogy mindig szoktam mondani, hogy van az a hat baptista alapelv, hogy tudjátok, hogy melyik a negyedik baptista alapelv? Most nem nehéz kitalálni. Hát, hogy mindenki szolgál valamit a gyülekezetbe, tehát ez benne van ebben is, hogy a hatból az egyik az, hogy mindenki szolgál valamit. És itt még egyszer mondom, nem azt jelenti, mindenkinek van valami státusza, de mindenki szolgál valamit a gyülekezetbe. És egyébként itt meg nekünk négy ilyen gyakorlati pont van ebbe a gyülekezeti kis papírba, és abból az első az, hogy fontosnak látjuk, hogy minden tag részt vegyen a gyülekezet szolgálatában. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és mindaz a kettő, azok az alapelvek, ezek mind Isten igéjéből vannak. A mai napon, kicsit a múlt heti alkalomhoz is kapcsolódva, egy embernek az életén keresztül szeretnék néhány dolgot elmondani, amik nagyon alapvetőek, de fontos tudnunk. Ez az ember, ez Péter, aki, hát... ahogy mondtam, magasságokat is megélt, meg mélységeket is és megélt. És nézzük meg, hogy ki is bízta meg Pétert a szolgálattal. Hát a János evangéliumában, amikor Jézus többször megkérdezte Pétert, hogy szereti-e őt, a végén azt mondta mindig, hogy legeltesd az én bárányaimat. Legeltesd az én bárányaimat. Hogy Jézus volt a megbízó, ő az, aki téged is megbízott a szolgálattal. Tehát nem a gyülekezet bíz meg igazából a szolgálattal, legalábbis ezzel a szolgáló élettel, hanem Krisztus az, aki téged megbízott. Közvetve is megbízhat, úgyhogy valakin keresztül, de mindig Krisztus áll mögötte. Nem tudom, gondolkoztál-e ezen? Gondolkoztál-e azon, hogy van egy megbízatásod az Úrtól? Amikor megtértél, amikor átadtad az életedet, akkor Krisztus megbízott téged is. És azt mondta, hogy igen, szolgálj nekem, rengeteg ige van erről. Amikor Jézus tanít erről, hogy ő példát adott, és azt mondta, hogy ő azért jött ebbe a világba, hogy másokat szolgáljon, és hogy ti is ezt tegyétek. Hogy ott van-e a gondolataidba, ott van-e a fejedbe az, hogy a megbízó az Krisztus. Ő az, aki téged megbízott. És ez nem egyfajta törvény, amit meg kell csinálnunk ahhoz, hogy mondhassuk, hogy keresztények vagyunk, vagy hogy tagjai lehessünk a gyülekezetnek, hanem Krisztus az, aki téged meghívott a szolgálatra. És amikor Péter itt volt, akkor ő teljesen össze volt törve, és úgy gondolta, hogy ő mindenre alkalmatlan, és mégis Jézus azt mondta, hogy legeltesd az én bárányaimat. Tehát Krisztus az, aki téged megbízott, és nem emberek. Múlt héten volt róla szó, hogy mi az, aminek nem kell megfelelnünk a szolgálattal kapcsolatban, és ezeket azért fontos megnézni, mert sokszor az ördög ezeken keresztül fogja meg az életünket, hogy mi miért is ne szolgáljunk. Az első ilyen dolog a Péternek az életéből, amikor egyszer ezt mondta Péter Jézusnak, ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. Péter úgy érezte, hogy ő volt egy olyan állapotban, ő egy ilyen szangvinikus valaki volt, aki időnként nagyon lelkes tudott lenni, és olyanokat mondott, amiket nem gondolt át, és nem biztos, hogy tudott tartani. Nem tudom, neked az életedben volt-e már olyan dolog, akkor ígértél valamit Istennek, de nem tudtad megtartani, és esetleg nyomja a lelkiismeretedet. Van az a példázat is, tudjátok, hogy melyik a jobb, aki azt mondja, hogy nem tudok elmenni, segíteni, de aztán később elmegy, vagy az a jobb, aki azt mondja, hogy el tudok menni segíteni, de aztán később nem megy el. És ugye ebből a példázat az derül ki, hogy az a jobb, aki azt mondja, hogy azt mondta, hogy nem tudok elmenni, aztán mégis elment. Persze a legjobb az, aki azt mondja, hogy el tudok menni, és el is megy, de mégis ez a példázat azt akarja kifejezni, hogy nem kell nekünk olyan dolgokat vállalnunk, és olyan dolgokat mondanunk, amiket nem tudunk teljesíteni. De ha még ilyet tettél is, akkor nem kell hagynod az ördögöt azt mondani, hogy figyelj, te ezt megígérted, nem csináltad, alkalmatlan vagy. Aztán a másik, ami Péterrel kapcsolatban előjön, amikor Jézus kérdezi, hogy Simon Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Talán emlékeztek rá, hogy beszéltünk erről, hogy szerintetek ez egy verseny, hogy sorba állítjuk egymást, ki szereti jobban az Úr Jézust, ki tud a jobban szolgálni, és így kell élnünk a gyülekezetben. És talán ezért kérdezte Jézus, hogy gondolkozzon, hogy na majd ő lesz a főnöke a tanítványoknak, de azért előtte ahhoz legalább az kell, hogy ő szeresse Jézust a legjobban. Biztos nem. Jézus azért kérdezte, hogy egy kicsit rámutasson Péterre, akiben ott volt ez, hogy talán ő szereti a legjobban az Úr Jézus, talán ő tud a legtöbbet tenni, és azt mondta, figyelj, gondolkozz el ezen, erre nincsen szükség. Neked nem kell teljesítményeket így felmutatnod, hogy neked a másiknál jobban szereted, vagy kevésbé, meg mérni se lehet ezt egyáltalán. És az ördög ezen keresztül is megfoghat, de elhozhat egy olyan lelki állapotba, hogy azt mondta, hogy hát igen, én azért csak jobban szeretem a többéket, én azért többet tudok tenni. És ez csak azért teszi az ördög, hogy aztán, amikor ezt elhitette veled, akkor utána meg tudja neked mondani, hogy na látod, hát nem igaz, hazudtál. Nem tudom, volt-e ilyen, amikor ilyesmit gondoltál, vagy volt-e olyan, amikor rájöttél, hogy igazából hazugság ez a dolog, mert nem is tudtál úgy viszonyulni Jézushoz. És a harmadik, amikor ez korábban történt Péterrel, amikor egy nagy csoda volt, és Péter leborult Jézus lábbal, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Ez egy nagyon jó lelkület volt akkor Péterbe, mert rátörtek az ő bűnei, csak Péterben az volt, hogy igazából ő alkalmatlan. És tudjátok, hogy mit mondott ezután Jézus? Tudja valaki, hogy mi volt ezután, amit mondott? Azt mondta, hogy ne félj, de utána még mondott valamit. Mostantól emberhalásszá teszlek. Tehát úgy néz ki, hogy ha te bűnös vagy, most abban az értelemben, hogy rádöbbentél, hogy igen, bűnöket követtem el, rádöbbentél, hogy kegyelemre szorulsz, akkor nem abban az állapotban vagy, hogy alkalmatlan vagy, hanem pont abban az állapotban vagy, hogy alkalmas vagy a szolgálatra. Ez nem jelenti azt persze, hogy benne kell maradnod a bűneidbe, de úgy mondanám, hogy nem kell bűntelennek lenned, és nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy Jézust szolgáljad. Mik azok akkor, amik szükségesek a szolgálathoz? És szeretnék amellett az üzenet mellett, hogy a Isten országában a szolgálat lételem, tehát hogy anélkül nem tudsz létezni, hogy ne szolgálnád az Urat. Ez a másik fontos üzenet, hogy mi kell akkor ahhoz, hogy szolgáljunk. Mi az, ami hogyha azt mondom, hogy Uram, én szeretnék neked szolgálni, és én így szeretném élni az életem, akkor mire kell koncentrálnom? Nem azokra, hogy tökéletes legyek, nem azokra, hogy jobb legyek másoknál, hanem valami másra. Azt mondja itt az ige, hogy amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. Nekem arról szól ez a történet, hogy Péter ragaszkodott az ő istenéhez. Lelkes volt az ő istenének a istene iránt. Tehát nem volt közömbös. Az egy másik dolog, hogy időnként túl lelkes volt, és időnként olyanokat is bevált, amit nem kellett volna, de volt benne egy szeretet Isten felé. Azt gondolom, hogy ha ez nincs meg az életünkben, hogyha úgymond egy ilyen semmilyen kapcsolatban vagyunk Istennel, akkor az valóban akadálya a szolgálatnak. Ez olyan, mintha egy hegymászó mondjuk nem annyira szeretné megmászni az Everestet, hát biztos nem fogja megmászni, mert az kőkemény dolog, ahhoz az egész életedet bele kell tenni. És ugyanígy, hogyha nem szereted az Urat, akkor nem fogsz tudni igazán szolgálni. Nem tökéletesnek kell lenni, hanem szeretni kell az Urat. És nem jobban szeretni kell másoknál, hanem igazából neked kell egyfajta ragaszkodásod lenni az Istenhez. Ezt ahhoz tudnám legjobban hasonlítani, mint ahogy a kisgyermek ragaszkodik az ő édesanyjához, édesapjához. Függ tőle. Tudja, hogy hozzá tartozik. Ez mondhatjuk, hogy a megtérésnek egy alapvető pontja az életünkben. Aztán egyszer Péter így szólt Jézushoz, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Megint jött az ő lelkesedése. De miről is szól ez? Hogy Péter valahol talán kellemetlenül érezte magát abban, amikor Jézus szolgált felé. Úgy gondolta, Jézus nagyobb. Úgy gondolta, hogy ő... Ezt nem tudjuk persze Péternél, de inkább azt mondom, hogy valaki úgy gondolja, hogy ő neki nincs szüksége az Istennek az ilyen jellegű szeretetére, vagy valaki azt gondolja, hogy ő nem tudja elfogadni Isten szeretetét, mert ő annyira rossz állapotban van. Azt kell mondanunk, hogy ahhoz, hogy te szolgáljál ebben a világban, el kell tudnod fogadni Krisztusnak a szeretetét. El kell tudnod fogadni, és tudnod kell, hogy te rászorulsz, és Krisztus szeretete nélkül nem tudsz semmit tenni, és el kell tudnod fogadni úgyis a szeretetét Krisztusnak, hogy tudod, hogy milyen vagy, és esetleg azt gondolod, hogy te alkalmatlan vagy, és Isten téged nem szerethet, és akkor is el kell fogadnod Isten, hogy Isten szeret téged. És Péternek is el kellett fogadni. Azt mondta neki Jézus, hogy ha nem fogadod el az én szeretetemet, az én szolgálatomat, akkor nincsen semmi közöm te hozzád. És van még egy harmadik. Jézus azt mondta A János evangélium 21. részben, miután Péterrel beszélgetett arról, hogy szereti-e őt, hogy kövess engem. El kell határoznod, hogy követed az Urat. Összefoglalva, ami szükséges a szolgálathoz, hogy ragaszkodjál Krisztushoz, hogy Jézusnak a szeretetét elfogadjad, és hogy követni akarjad Krisztust. Nem tudom, ezek mennyire nehezek, hogy érzitek, hogy ez milyen dolog, hogy ezek teljesítmények, ezek olyan dolgok, amiket valaki tud, valaki nem tud, vagy ezt mindenki tudja, mindenki tudhatja. Én azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amik, ez egyetlen egy dolog kell az életünkben, megalázkodni Istenünk előtt, és azt mondani, hogy igen, Uram, Te vagy az Úr, és én követni akarlak. Ez egy egyszeri döntés. Ha ez nincs meg az életedben, nem tudsz szolgálni, és nem csak a gyülekezetben, nem tudsz szolgálni az embereknél sem. Viszont beszél Isten igéje néhány dologról, amiben növekednünk kell. Az egyik dologról már korábban volt szó, amikor arról volt szó, hogy milyennek kell lenni az elöljárónak, a presbiternek, a lelkipásztornak, egy vezetőnek. És arról olvasunk itt, hogy igaz beszédesz, ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván, szükséges tehát, és akkor felsorol a püspökkel kapcsolatban, miket sorol föl, emlékeztek Isten igényre, hogy mik vannak ott, mindenféle lelki ajándékok, tehetségek, ilyesmik vannak ott? Nem, kizárólag jellemvonások vannak ott. Nagyon érdekes, hogy megint Isten igéje nem beszél arról, hogy kinek mennyi van, meg milyen van, hanem arról beszél, hogy milyen ember. És erről viszont azt tudom mondani, hogy ez már egy kemény munka, azt mondja, jó dolog, ha valaki püspökségre törekszik. Hogyha ezen munkálkodsz, hogy a te jellemed olyan legyen, hogy alkalmas legyél a szolgálatra. Mi sokszor azon munkálkodunk, hogy ügyesek legyünk egy-egy szolgálatban. Meg vágyakozunk lelki ajándékokra, hogy még több lelki ajándékunk legyen. Pedig Isten igéje azt mondja, hogy te arra vágyakozzál, hogy a jellemedben legyél Krisztusi. Amiről viszont a mai ige beszél, az két dolog még. Az egyik a jóság és a hűség. Azt mondja itt ezeknek a szolgáknak, hogy jó és hű szolgám. Mit jelent ez a jó szó? Ilyen nehéz ezt megfogalmazni, nem, hogy ki a jó ember. Meg Jézus azt mondta, hogy igazából ilyen nincs is, egyedül az Isten jó. Ez a jó szó, ezt inkább úgy lehetne fordítani, hogy hasznos. Olyan, aki igyekezett. Olyan szolga volt ez, aki úgymond igyekezett. Azzal, ami neki van, azokkal a dolgokkal, amik neki adattak. Lehet, hogy nem tudott tökéletesen dolgozni, de igyekezett volt benne, hasznos volt. A hűség, az már talán sokkal értetőbb dolog, az egy olyan tulajdonság, amikor kitartasz hosszan valaki mellett, kitartasz Isten mellett. Hétfő-kedden voltam egy lelkipásztori konferencián, és ott volt egy előadás, és ott a lelkipásztor, amikor egy olyan témára jutott, hogy kik szolgálnak a gyülekezetben, azt mondta, hogy ő neki sokkal, tehát ő sokkal inkább megbíz valakit a szolgálattal, hogyha nem olyan profi, nem olyan tökéletesen tudja ellátni a feladatát, de megbízható, és tanítható, és hűséges. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, kit bíznátok meg? Azokat, akik nagyon profik, de esetleg kevésbé megbízhatóak, vagy pedig azokat, akik nem annyira úgymond jól csinálják meg a dolgot, de viszont hűségesek, igyekeznek. Gondolkozzatok el ezen, ezt ez a lelkipásztor mondta, nem én voltam, bár ha engem megkérdeznétek, lehet, hogy én is ezt válaszolnám erre a dologra. Összefoglalva, mi szükséges tehát a szolgálathoz? Ragaszkodás Jézushoz, Jézus szeretetének elfogadása és Jézus követése. Ezek azok, amik a megtérésedkor elindulnak, és ezekhez olyan nagy dolgokat nem kell csinálni. És viszont amiben növekednünk kell, az a jellem, és ezt úgy mondanám, én úgy fogalmaztam meg, hogy ragaszkodás a próbákban is. Tehát nem csak akkor ragaszkodok Krisztushoz, amikor bajban vagyok, úgymond, amikor nekem segítségre van szükségem, bár azt is mondhatjuk próbának, hanem akkor is ragaszkodok hozzá, amikor nagyon nehéz. Akkor is ragaszkodok hozzá, amikor esetleg könnyebb lenne azt mondani, hogy most inkább hagyom az egészet, és ebben, amikor a jellem azt tulajdonképpen itt tud kifejlődni. És a jellemet így összefoglalva így mondhatnám, hogy ragaszkodás a próbákban is. Mert bizonyos értelemben kedvesnek lenni, vagy kitartónak lenni akkor, amikor könnyű, akkor az mindenkinek megy. De amikor éppen nagyon nagy nehézségek vannak, akkor mutatkozik meg, hogy kicsoda is az ember. A jóságot azt úgy fogalmaztam meg, hogy ha már Jézus szeretetét elfogadod, akkor elfogadom a szolgálatot is Jézustól. Mint ebben a történetben, amikor azt mondja a gazda, hogy figyelj, elmegyek, rád bízom, és te fogod csinálni. El tudod-e fogadni? És itt még egyszer mondom, nem azt kell elfogadni, hogy bizonyos dolgokat csinálunk, hanem általában el tudod-e fogadni, hogy az életed az Krisztusnak való szolgálatból kell, hogy álljon. Ez egy alapelem kell, hogy legyen az életedben. És hogyha ezt el tudod fogadni, akkor tudsz elvállalni nevesített szolgálatokat is, meg olyat, amit határidőre kell megcsinálni, de nem ez a lényeg, hanem hogy mi van a szívedben. Hogy el tudod-e fogadni Istentől, hogy ő egy szolgálatra hívott el téged. És a hűséget pedig úgy fogalmaztam meg, hogy az egy kitartó követés. Mert Péter ugye hányszor mondta, hogy követlek, Uram, akárhova is van, meg az életemet adom, érted, meg stb. De aztán, amikor baj volt, akkor pedig elmenekült. És aztán Pétert, amikor Jézus helyreállította, amikor ő helyreállította a szolgálatát Péternek, akkor onnantól kezdve, ha Péter életét megnézitek, akkor már tényleg hűséges volt. És nem menekült el a szolgálattól. Arról van szó, hogy megújulás a szolgálatban. Amikor a szolgálat szó van előtted, akkor mi jut eszedbe? Mik azok a dolgok, amik eszedbe jut, hogy mit csinálhatnék? Van-e valamilyen nevesített szolgálatom? De ha igazán belegondolunk Isten igébe, akkor nem ezeknek, ha meg akarunk újulni a szolgálatba, akkor nem ezeket kell tennünk, hogy valamit elvállalunk, vagy nem vállalunk el, hanem ezekben a dolgokban kell megújulnunk. Ezekben a dolgokban kell változásnak lenni az életünkben. És ha úgy vagy most, hogy azt tudod mondani, hogy talán nem ragaszkodok eléggé Krisztushoz, talán elkanyarodott az életem, akkor gondolj arra, hogy lehet, hogy ez azért van, mert túl sokat voltál a világban, a te gondolataidban. És gyere vissza Krisztushoz. És ha meg akarsz újulni a szolgálatba, akkor itt tudod kezdeni ezt. Vagy hogyha úgy vagy vele, hogy nem tudod elfogadni Jézusnak a szeretetét, vagy azért, mert úgy érzed, hogy annyira utolsó alak vagy, vagy azért, mert talán azt mondod, hogy végül is nekem igazából nincs szükségem, mert nekem minden olyan jól megy. Akkor gyere oda, és mondd meg Jézusnak, hogy szükségem van rád. Vagy ha nem kötelezted el magadat arra, hogy követed Jézust, akkor kötelezd el magad arra. De hogyha úgy vagy vele, hogy ezek megvannak, de szeretnél növekedni a szolgálatban, akkor itt van a jellem, az igyekezet és a hűség, amit tudsz tenni. És azt mondja itt Isten igéje, hogy Isten országában az a törvény, hogyha valaki a kicsin hű volt, akkor Isten utána nagyot bíz rá. Ez a legnagyobb, ez majd ott lesz Isten országában, de már itt is láthatjuk, hogyha valamin hűséges voltál, akkor előbb-utóbb egész biztos, hogy Isten nagyobbat fog rád bízni. Nem biztos, hogy egy nagyobb nevesített szolgálatot, de egész biztos, hogy olyan szolgálatot fog rád bízni, amivel megtisztel téged. Lehet, hogy nehéz lesz. És egy kérdés, hogy kimered-e mondani azt, hogy Uram, szeretném, hogyha ha több szolgálatot bíznál rám. Szeretném, Uram, itt vagyok, és adjál megbízatást. Isten országában van a szolgálatnak egy furcsa törvénye. Szeretnék erről olvasni nektek az 1 Korintus 1.26-29-ből. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Hát, hogyha magunkra nézek, akkor nekünk is írhatta volna ezt Pál, nem? Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemébe bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Éppen Tamás arról beszélt itt az elején, nehéz hete volt, és talán sokatoknak nehéz hetetek volt. És lehet, hogy meg is fogalmaztátok, hogy erőtlenek vagyunk. És nézzétek, azt mondja Isten, hogy ő nem az erőseket akarja kiválasztani, nem azt akarja kiválasztani, aki úgy azt mondhatjuk, hogy ő egy igazán erős ember, és mindenre képes. Azt mondja, az erőtleneket, hogy megszegjenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket. Hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Isten országában úgy néz ki, hogy a szolgálatra alkalmasság az nem az, hogyha te tökéletes vagy, nem az, ha erős vagy, nem az, ha mindent meg tudsz csinálni. Nem pont Istennek tetszik az, hogy ha gyengeségek vannak az életedben, és utána Pál is beszél erről, hogyha olyan dolgok vannak az életedben, amire azt mondod, hogy hú, ezek nehezítik az életemet, és de jó lenne, ha ezek nem lennének, de jó lenne, ha jobban tudnám ezt csinálni, vagy erősebb lennék, vagy nem tudom én milyen lennék. És Isten mégis azt mondja, hogy ő a gyengeségen keresztül el tud végezni nagy dolgokat. Pál mondja, hogy de ő ezt mondta nekem, már mint Isten ezt mondta neki, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Isten országában egész másképp működik a szolgálat, mint a világban. Nem azok a dolgok kellenek, amik a világban kellenek. Nem különböző végzettségek kellenek, nem tökéletesség kell, hanem picit visszamenve. Ragaszkodás Krisztus szeretetének elfogadása, Jézus követése, a jellem, a hasznosság, az igyekezet és a hűség. Ezek azok, amivel Isten országában tud valaki szolgálni. Ja, ide is betettem. Befejezésül személyesen szeretnék néhány dolgot kérni, hogy gondoljatok át. Az egyik az, hogy Krisztus azt mondja, hogy az ő országában a szolgálat lételem. Olyan, mint a levegővétel. Ha úgy vagy vele, hogy visszaléptél a szolgálattól, ha úgy vagy vele, hogy nincs időd erre, akkor gondolkozz el ezen. És kezd el a szolgálatot azokban a dolgokban, amihez senki nem kell, hogy bárki megbízon téged, hanem kérdezd meg minden reggel Istent, hogy Uram, mit szeretnél, hogy tegyek ma? És amit mond, ami szívedben van, azt tedd meg aznap, és kezd el ezt az életet, és erősítsd magadban ezt. A másik dolog, amiről szó volt, hogy Krisztus a megbízó, tehát akkor kinek szolgálunk? Krisztusnak. És ez a gyakorlatban úgy tud, most hogyha egy picit az előjárósági választásra mondom, hogy esetleg nem jelöltek téged semmire, akkor ne lógasd az orrodat, mert te Krisztusnak szolgálsz, és Krisztus az, aki hív téged. Vagy esetleg nagyon sok jelölést kaptál, akkor nehogy azt gondold, hogy az embereknek szolgálsz, és ne legyél arra az a megelégedve, hogy fú, akkor minden rendben van, mert Krisztusnak szolgálsz. Vagy esetleg kevés jelölést kaptál, akkor meg ne lógasd az orrodat, hogy akkor nincs értelme szolgálni, mert Krisztusnak szolgálsz. És ha az életedben bárhol is azt mondod, hogy nem kaptál elismerést, akkor ne lógasd az orrodat, mert Krisztusnak szolgálsz. De hogyha rengeteg válveregedést kaptál, akkor ne legyél büszke, erről bocsánat, még el kell mondanom ezt a kis történetet, amit hallottam a lelkipásztorin. Egy lelkipásztornak prédikáció után megveregették a vállát, és mondták, hogy hú, de jó volt a prédikáció, fantasztikus volt, és hát a lelkipásztor próbálta, hogy az Úr volt, az Úr volt. Ja, hát azért annyira nem volt jó a szolgálat. Na, tehát, hogy ne tévesszen meg bennünket, hogyha dicsérnek, És ne tévesszen meg bennünket, ha nem dicsérnek, mert mi nem embereknek szolgálunk. Persze fontos visszajelzést kapnunk, de azt Krisztussal együtt értelmezve kell venni, de mi Krisztusnak szolgálunk. A harmadik dolog, hogy nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy szolgáljál. És hogyha bármit elbuktál, akkor ugyanúgy, mint Pétert helyreállította Jézus. Péter háromszor tagadta meg Krisztust, amikor éppen kínozták, és teljesen mélypontra jutott. És Jézus odament hozzá, és azt mondta, hogy helyreállítalak téged. És nem kell neked jobb lenned, egyedül csak hűségesen kell szolgálj nekem. És utána Péter volt az, aki előállt pünköstkor, és elmondta az első prédikációt, a történelem első prédikációját. Péter volt az, aki a nagy tanács előtt bátran tudott szólni, Péter volt az, aki börtönbe volt, Péter volt az, aki az első keresztény zsinaton megvédte a pogány keresztényeket, hogy ne tegyenek rá több terhet, és még sorolhatnám, hogy mi mindent csinált Péter, az a Péter, aki megtagadta Jézust. Hogy nem lehetsz olyan állapotban most, hogyha az életedet átadtad Krisztusnak, nem lehetsz olyan állapotban, hogy azt lássam mondani, hogy neked már nincs esélyed. Ugyanúgy van esély, mint Péternek. A választásokkal, az előjárósági választással kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy a jellem, az igyekezet és a hűség az, amit Isten igéje alapján mondhatunk, hogy a legfontosabbak, amikor valaki elvállal, és valakit megbízunk valamivel. Az adott helyzetben, az ajánlásokat figyelembe véve lesznek emberek, akiket meg fogunk választani. Nagyon fontos, hogy ez nem egy szimpátia szavazás, nem is üzengetés, hanem sokkal inkább az, hogy Isten előtt én azt mondom, hogy elfogadom ezt a szolgálattevőt, imádkozni fogok érte, és segíteni fogom. Ha ezt tudod tenni, akkor szavazzál valakire.